Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Nagy Márton a pénzügyi gyakorlatnak jó ismerője, és a pénzrendszernek jó ismerője, a munkatársaik is alapvetően ebből a körből kerültek ki. Tehát, hogy van egy rálátása az ügyekre, ugyanakkor ő nem egy gazdaságstratéga, mint amilyen sok mindenki volt, vagy képzelte magát, hanem ő az ügyek embere, és hát az ügyek emberének a döntéseit azt fölül lehet írni.
Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem Csaba László, egyetemi tanár, közgazdász, üdvözöllek a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Ugye a sajtó most attól hangos, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy új posztot kapott, őt nevezték ki a gazdasági kabinet élére, Varga Mihály pénzügyminiszter helyére. Varga Mihály pedig kapott egy új testületet, egy úgynevezett költségvetési munkacsoportot, ahol az lesz a dolga, hogy a költségvetést érintő előterjesztéseket szűrjék, és amiről úgy gondolják, hogy gyöngíteni a költségvetési pozíciót, ott vétóval élhetnek. Ez a kormányzaton belüli mozgás, ez mit árul el szakmapolitika szempontjából? Tehát ennek milyen hatása, következménye lehet, ha lesz egyáltalán a kormánygazdaság politikájára? Mi következik abból, hogy Nagy Márton egyre több és több szerepet kap a kormányban?
Én azt gondolom, hogy ennek két része van a válasznak. Egyfelől nyilvánvaló, hogyha valakinek a felügyelete alá teszik ezt a döntés előkészítést, az annak a pozíciója erősödik. Ugye azt szokták mondani más összefüggésben is, hogy aki ellenőrzi a napirendet, az meghatározza a döntéseket, és egy időben én is vettem részt ilyen döntés előkészítésben, azt kell mondanom, hogy ez tökéletesen így van. Most hirtelenében egy nagyon régi példát mondok, ugye a 90-es évek elején Kupa Mihály pénzügyminisztersége idején nagy tanácsadó testület volt, és ez a tanácsadó testület adottan mondjuk délután 3-tól éjfélig tanácskozott, és hát ahogy ez várható, meg még vacsora is volt közben, meg vita, meg minden egyéb, hát egy 9 órás beszélgetésből ugye egy könyvet lehet írni, hát ezt egy döntéshozó nagyon nehezen tudta volna, hogy látszólag nem tudja ellenőrizni, és nem tudja hasznosítani. Ennek a problémának a megoldására volt ennek a tanácsadó testületnek is. A titkára nem így hívtuk, de ez volt a Hetényi István, a Kupa Mihály elődje. És nagyon röviden, amit az István beleírt a előterjesztésbe, az megtörtént, abból másnap törvény lett, amit ő úgy gondolta, hogy ez most nem olyan fontos, nem tudom milyen a negyedik Béla gazdaságpolitikájáról az expozé, azokat nem vette bele, és ebből nem lett semmi. Hát én most azt gondolom, hogy a Nagy Márton bizonyos szempontból hasonló pozícióba került egy nagyobb döntéshozatalba, ugye ez egy minisztériumnak, még oly fontos minisztériumnak tanácsadó testülete volt, tehát mi nem hoztunk döntéseket. Olyan értelemben volt jelentősége, hogy a szakmai kérdések időltek el, és a miniszter, az államtitkár ezt következetesen képviselte a továbbiakban, de hát mi akármit javasoltunk, ez vagy megtörtént, vagy nem. Csak egy példát mondok, a Nemzetközi Valuta Alappal mi megállapodtunk bizonyos szerkezeti reformokban, kezdve a nyugdíjrendszerrel és az egészségügyel. Erre Kónya Imre, akkori frakcióvezető azt mondta, hogy ő nem akar arra kivitel követni, úgyhogy ezeket nem terjeszti be, nem lett belőle semmi. A történetet azért mondom el, mert minden egyebet változatlannak feltételezve, ez ma is így van, hogy egyfelől van egy döntés előkészítő szerv, amelyik a Nagy Márton kezében van, aminek következtében Hát az a legkevesebb, ha azt mondjuk, hogy Nagy Márton első az egyenlők között, hiába miniszterelnök helyette Semjén Zsolt, neki nincsen apparátusa ezekre a kérdésekre, és Pintér Sándor is miniszterelnök helyettes, de ő neki más dolgokra van apparátusa. Tehát így, ami a pénzt érinti, mondhatjuk egyszerűen, kaszakulcs Nagy Mártonnál van egy. Aztán a döntés előkészítés is, mert ugye a két bizottság vagy kabinet az alá dolgozik, három, neki van egy saját apparátusa, eltérően mondjuk Semjéntől és még néhány szereplőtől, mindenkelőtt Navracsics Tibortól egészen a legutóbbi időkig, tehát valakinek nincs apparátusa, nem tud hozzászólni pusztán amiatt, mert olyan nagyszámú az ügyeknek a jellege, és olyan sokféle, hogy ehhez kell, hogy valaki, aki ért hozzá, elkészítsen egy előterjesztést. Ez Nagy Mártonnak a minisztériumban is megvan, de a két kabinetben is megvan. Tehát ez most úgy néz ki, mintha ő lenne az, amit a angol sajtóban gazdasági cárnak neveznek, hogy minden nála van, és mindent úgy dönt el, ahogy ő ezt jónak látja. Ugyanakkor hát óvakodni kell a történettől, hogy ne menjünk nagyon messzire, ez azért Közép-Európa, és ugye annak idején a Ferenc Józsefnek tulajdonították azt a mondást, hogy das ist eine absolutische Monarchie gemildert durch Schlamperei, tehát ugye abszolút monarchia vagyunk, de a rendetlenség azért helyre teszi. Ez így volt a kettős monarchiában, így volt a Horthy rendszerben, így volt a Kádár rendszerben is. Én azt gondolom, hogy most is így van. Tehát nem akarok nagyon messzire menni, az egyetemi szférában is úgy néz ki, hogy a kuratórium által kijelölt elnök az bármit megtehet. Én azt látom a Corvinuson, amelyik ugye az egy első számú ilyen alapítványi egyetem, hogy hát valószínűleg az elnök megtesz sok mindent, minden nap bent van, minden nap dolgozik, minden nap van nála értekezlet. Tehát például abban, hogy én mit tanítok, ebben még soha nem szólt bele. Őt 6. éve elnök. Most nem hiányzik nekem, hogy azért minden hónapban megbeszélje, hogy ha most ezt tanítjuk a Nemzetközi Valuta Alapról, az Európai Unióról, az jó vagy nem jó a nemzetnek, de mondom azt, hogy azért a formális döntéshozattal és a valóságos hatalmi viszonyok között mindig mindenütt jelentős eltérések vannak. Ma Magyarországon meg különösen ez a jellemző, és emiatt alakulnak ki olyan furcsa helyzetek, amik egyet említek, csak ugye Pintér tábornok alá tartozik a közoktatás és az egészségügy. Ez egyáltalán nem magától értetődő. Én nem ismerek más belügyminisztert, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozna, még olyan hosszú és eles belügyi karrier után sem. Amivel annyit akarok mondani Nagy Mártonra visszatérve, hogy az egy dolog, hogy a formális döntéshozatalban ő a napi rendet ellenőrzi, így az információt, így az, hogy mi kerül a kormányzat és mi kerül a miniszterelnök elé, ebben neki korábban sem volt kicsi a szerepe, de most ez még tovább nő, és ez formálissá vált. Ezt szokták mondani, hogy hát mi a különbség a házasság és az együttélés között, hogy miért akarja az emberiség jobbik fele a házasságot, mert ez mégis formalizálva van. Na most valami ilyesmi történt, hogy most formalizálva van a Nagy Mártonnak ez a kiemelt szerepe, ugyanakkor nem gondolom, hogy több pénz lenne, amit el lehetne osztani. Megváltoztak volna azok az alkuviszonyok, amik mondjuk a ipar különböző ágazatai belül, hogy kinek jusson és kinek ne jusson, az ipar és a mezőgazdaság, ipar, mezőgazdaság és pénzügy, tehát azok a mondjuk egyszerűség kedvéért lobbik között, akik korábban is marakodtak a pénzért, a erőviszonyok nem változtak meg, és én azt gondolom, hogy emiatt, meg hát, hogy a Nagy Márton a pénzügyi gyakorlatnak jó ismerője, és a pénzrendszernek jó ismerője, a munkatársai is alapvetően ebből a körből kerültek ki. Tehát, hogy van egy rálátása az ügyekre, ugyanakkor ő nem egy gazdaságstratéga, mint amilyen sok mindenki volt, vagy képzelte magát, hanem ő az ügyek embere, és hát az ügyek emberének a döntéseit az fölül lehet írni. Tehát voltak ilyen kísérletek korábban is magyar más országban.
Ugye a kassza mérete nem változott valóban, de az, hogy azon belül a rendelkezésre álló jövedelemet hogyan osztják újra, honnan vesznek el és hova adnak, ebben viszont már kulcsdöntő szerepe van és lesz Nagy Mártonnak a jelek szerint. Az én kérdésem igazából erre irányult, hogy ismerve Nagy Márton szakmai előéletét, lehet-e következtetni arra, hogy az ő általa képviselt gazdaságpolitika az mit fog jelenteni Magyarország számára a jövőben? Egyértelműen hozzá kötik például a válság alatt a különböző ágazati különadók újbóli bevezetését, hiszen ezeket azért már használták korábban is az Orbán kormányok, és az is látszik, hogy te is fogalmaztál, hogy ő az ügyekembere, tehát ő nem fog valószínűleg órákat eltölteni azzal, hogy különböző javaslatokat mérlegel, és majd az alapján egy hosszas vita alapján kiforja magát a végső megoldás, hanem valószínűleg úgy működik, mint Orbán Viktor, hogy elhatároz valamit, és azt keresztül veri ezeken a testületeken. Azt is pontosan tudjuk, hogy egyébként a mindenkori döntéshozó az Orbán Viktor személyesen, tehát nyilván nem Nagy Márton fogja ezeket a döntéseket véglegesíteni, hanem Orbán Viktor fogja ezekre ráütni a pecsétet, és még annyit hadd tegyek el ez a gondolatmenethez hozzá, előbb úgy fogalmaztál, hogy a kassza kulcsa Nagy Mártonnál van. Ugye hagyományosan ezt a mindenkori pénzügyminiszterre szokták mondani, aki most Varga Mihály jelenleg. Eközben azt is látjuk, hogy a gazdasági kabinet mellett Nagy Márton tárcáját is átnevezik gazdaságfejlesztéséről nemzetgazdasági vált, tulajdonképpen visszahozva a 2010 és 13 közötti időszak struktúráját, amikor Matolcsi György volt a miniszter, és ő vezette ezt a bizonyos nemzetgazdasági minisztériumot, amit aztán 13 után visszaneveztek pénzügyminisztériummá, amikor Varga Mihály került annak az élére. Tehát ezek a mozgások, ezekből kirajzolódik-e bármi, lehet-e következtetni a vállalati szféra szempontjából arra, hogy milyen döntések, milyen lépések jöhetnek a kormány részéről?
Hát azt gondolom, hogy ez egyértelmű egy olyan üzenet, hogy azt a fajta évtizede folyó gazdaságpolitikai gyakorlatot, amit valóban Varga Mihály személye jelképez, az túlságosan földhöz ragadottnak, túlságosan egyensúlyközpontúnak, túlságosan pénzügyi szempontok által vezéreltnek gondolja a miniszterelnök, és eljött egy dinamikusabb gazdaságpolitikára vágyik. Ez a fajta gondolkodásmód jelent meg Matolcsi György gazdasági minisztersége idején, ilyen-olyan programokkal, kezdeményezésekkel. Ugyanakkor ezt jól lehetett látni ebből a szempontból, 2010-13 egy nagyon tanulságos időszak volt, hogy az egy dolog, hogy a gazdaságpolitika vezetője mit képzel el, és egy másik, hogy a körülmények mindenkelőtt a nemzetközi körülmények mit tesznek lehetővé. Ugye a Matolcsi György a gazdasági szuverenitásnak abszolút bajnoka volt mindig, teljes karrierje idején is az állam jelentős gazdasági szerepének. Ehhez képest ugye az ő minisztersége idején mentünk vissza a Nemzetközi Valuta Alaphoz, és fogadtunk el olyan szabályokat, amik nem következtek mondjuk a Fidesz programjából. Ezzel annyit akarok csak mondani, hogy láthatólag Orbán Viktor döntéseiben van egy...
Bár az IMF hitelt végül nem vettük igénybe.
Az igaz, de egy csomó mindent meg kellett csinálni, ami annak idején hát fájt a kormányzatnak, az árfolyam stabilizálásától kezdve a különadókig és juttatások rendszerének a korlátozásáig. Nem szüntették meg, ez teljesen jogos észrevétel, soha nem szűnt meg az, hogy legyenek adókedvezmények, és legyenek juttatások. A juttatások ezek sok esetben vissza nem térítendő juttatások, és ha most csak kínai akkumulátor befektetésekre gondolok, akkor egy-egy ilyen akkumulátor befektetés kaphat annyi vissza nem térítő támogatás, mint a teljes magyar kutatásfejlesztés. Tehát nem csak az akadémia, hanem a Nemzeti Kutatásfejlesztési Központ, vagy korábban Eötvös Loránd kutatási hálózat. Tehát Ezzel azt akarom mondani, nem kevés pénzről van szó, és ezek, amik kivételek, amik nem mennek át a költségvetésen, amiről nem folyik egy vita az országgyűlésben, hogy költsünk-e erre vagy amarra, ez mindig egy jelentős tétel volt az Orbán kormány működésében. Valóban ezekben a kérdésekben végső soron a miniszterelnök döntött, mivel a miniszterelnök nem gazdasági szakember, én azt gondolom, hogy mindig voltak, vannak előkészítők, ezek változnak, hogy kik azok, és akkor ez az előkészítés, ez igen nagy mértékben meghatározza a döntéseket, amik lehetnek jó és kevésbé jó minőségűek. Én úgy gondolom, hogy Nagy Mártonnak most a szerepe megerősödött, de az nem változott meg, hogy azért a gyakorlatban a pénzosztás úgy működik, hogy ha eddig a most szánszándékkal mondok egy nem létező minisztériumot, a tűzoltó minisztérium kapott X összeget, akkor 2024-ben ők nem kapnak semmit, ez azért nehezen képzelhető el. A gyakorlat úgy van, hogy ezt régen bázisszemléletnek hívták, hogy hát azért 0,9x és 1,1x közötti összeget a tűzoltási minisztérium meg fog kapni. Na most ezt a apró munkát, amit nem szeretnek, de hát ugye ebben van a sok pénz, a több tízezer milliárd forintos összeg, ez azért ott maradt a pénzügyminisztériumnál, a gazdaságfejlesztési minisztériumnál, maradhatnak azok, hogy jövünk ötletekkel, bár úgy látom, hogy ezen ötletek sok esetben közvetlenül a miniszterelnöktől jönnek, és nem feltétlenül gazdasági szempontok határozzák meg, vagy ha mégis, akkor ezek a gazdasági szempontok a nagyon jól átnevezett külgazdasági és külügyminisztériumból és annak dinamikus vezetőjétől jönnek, amik nem nagyon harmonizálnak azzal, ami a József Nádor téren, vagy adottan a Szabadság téren a Magyar Nemzeti Bankban kiszámolt modellekből következne. Tehát úgy hinném, hogy ez a fajta előléptetés, ami most a Nagy Mártont érte, ez a döntéshozatalt dinamikusabbá fogja tenni, de kevésbé átláthatóvá, kevésbé kiszámíthatóvá. És ugye a vállalat volt a kérdés, én mint vállalatvezető, a korábbinál is kiszámíthatatlanabbnak vélném a környezetet, egyrészt objektíve, tehát nem ismerjük a makromutatókat, sem a világgazdaságban, sem a nemzetgazdaságon belül. Nem menjünk messzire, a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank és az OECD és az Európai Bizottság 3 havonta módosítja az előrejelzéseit, és lényeges elemekben, ilyen egyszerű dolgoknál. Lesz-e kamat emelés, vagy nem? Lesz-e kamat csökkentés, vagy nem? Hát erre igen, nem lehet válaszolni, nem tudjuk. És csak egyet mondtam, és van még más ilyen kisnyitott ország, milyen árfolyam, Európai Uniós pénzek, befektetések, kamathatása, magánbefektetésekre, állami beruházások mértéke és iránya. Tehát én azt gondolnám, hogy nem könnyű, és nem irigyelek senkit, aki egy cégnek a pénzügyeiért felelős, hogy hát ki kell dolgozni a 24-re egy pénzügyi tervet, ilyen tájba szokták jóvá hagyni, abba beleírnak számokat, ezen az alapon kapják a vállalati vezetők a prémiumot, a bónuszt, tehát hogy most ebben milyen számokat írnak bele, és ez hogy van megalapozva, ez elég nehéz, és én azt gondolom, hogy a Nagy Márton előléptetése az azon kívül, hogy üzeni a választóknak, hogy a miniszterelnök egy dinamikusabb gazdaságpolitikát szeretne ezzel a teszethosszasággal szemben, amit ugye mindenki szíde azért egy évtizede személyében, ugye a Varga Mihály megtestesíti, vagy annál a szavakban radikális, de gyakorlatban nagyon óvatos politikánál, amit Matolcsy György a várakozások ellenére a Nemzeti Bank élén képviselt, tehát nehéz lenne azt mondani, én nem tartozom a elnök úrnak a csodálói közé, de a kritikában azért azt mondanám, hogy ha most valaki azt találná mondani, hogy a magyar gazdaság bermek nehézségét a jegybank ilyen-olyan döntése okozta, akkor hogy ne menjünk messzire, mint Parag László esetében, inkább a személyes sértettség, vagy a szakmai egyetemértés szól belőle, mint az, hogy rá lehet bizonyítani. Mindenki tudta, hogy ezzel vagy azzal a lépéssel kárt fognak okozni, és mégis meglépték. Ilyen
pedig nincs. A kormány jelesül Nagy Márton egyik legélesebb kritikája a jegybanknak szól, szerinte túl magasan tartják a kamatot, ezzel a magas kamat szinten tartják a hitelezést is, ami bénítja a beruházási aktivitás, ezáltal pedig a gazdasági növekedés is lassabb lesz, mint amennyi lehetne. De ez már egy szakmai kérdés, de még hadd térjek egy utolsó szó erejéig vissza Nagy Márton szerepére. Ugye ő a jegybankból indult, ott nőtte igazából ki magát Matolcsi György jobbkezeként, ha szabad plagizálnom ezt a hasonlatot, és az a hír járta róla, hogy egy elég innovatív szakember a jegybankban, tehát sok ötletet, programot az ő nevéhez kötnek, hogy ne mondjam például, amikor a devizahiteleket forintosították, egész jó ütemben teszem hozzá, azt is részben az ő nevéhez kötik. Tehát ezek szerint van valamilyen innovatív gondolkodása, ami átmenthető a kormány gazdaságpolitikájának az irányításába is. De ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy azért nem fog tudni megmutatkozni ez a sajátos karakter igazán ebben a pozícióban, mert a kormányzati gazdaságpolitika az olyan politikai keretek között tud működni, amit az Orbán rendszer az elmúlt 13 évben kialakított. Tehát van egy szűkre szabott pályája ennek a gazdaságpolitikának, amit a kormány társadalom felfogása, geopolitikai aktivitása, ezek mind befolyásolnak. Tehát mondjuk azt várni Nagy Mártontól, hogy gyökeresen új alapokra helyezze ezt a mondjuk a költségvetés elosztását, és a gazdaság fejlesztésre jóval több forrást próbálna átterelni, mint amennyi most rendelkezésre áll, értelemszerűen máshonnan elvéve ezeket a forrásokat. Tehát ilyen mélységű nagy átalakulásokra akkor nem lehet számítani.
Én azt gondolom, hogy kiegészítve, egyetértve azzal, ami elhangzott, kiegészítve, még két mozzanattal, ami legalább ilyen fontos. Az egyik ez az intézménye rendszerből adódó tehetetlenség, erre mondtam a tűzoltó minisztériumot, a másik a társadalmi erőviszonyokból, és ami most nem a filozófiai vagy szociológiai értelemben, hanem a gazdasági lobbik közötti erőviszonyra gondolok, az egy ilyen miniszter számára adottság. Ő megpróbálhatja ezt módosítani, és azt gondolom, hogy 2-3 év alatt valamilyen elmozdulást azt végbe fog tudni vinni, de mondjuk, hogy a jelentősen beágyazott agrárminiszterrel, Nagy Istvánnal szemben valami egészen más tudna kiharcolni, vagy hát azokkal a kezdeményezésekkel szemben, amik a miniszterelnök személyéhez kötődnek, a Paks 2-től kezdve az akkumulátorgyárakig, én nem gondolom, hogy ő neki mozgástere van. Ugyanakkor egyetértve azzal az észrevétellel is, hogy Nagy Márton volt az újító a Magyar Nemzeti Bankban, tehát a Matolcs írta a könyveket, meg a cikkeket, és a Nagy Márton hozta azokat a lépéseket, ami nem mondom, hogy mindnyájunk életét, de sok százezer ember életét érinti. Ez így van, ugye ez mint a jó házasságban, ugye, hogy nagy ügyek nincsenek, a kis ügyeket meg a feleség viszi, hát ő volt a feleség szerepében, a növekedési hitelprogram is, és még több hasonló ilyen volt, ahol ez a fajta innovativitás megnyilvánult. Én azt gondolom, hogy pontosan erre van ő szerződtetve, tehát adottan egy növekedési hitelprogram az nem változtatta meg a magyar monetáris politika egészét, de nagyon jó kommunikálható volt. Mindenki számára érthető volt, hogy ez mit nyújt egy vállalkozásnak, és voltak éppen szerintem ezt várja a miniszterelnök Nagy Mártontól, hogy anélkül, hogy ezeket a nagy kérdéseket felborítanám, erről mindenkinek Bokros Lajos kollégám jut eszébe, Tehát azt nem szeretik a népek, de az, hogy van egy kezdeményezés, és akkor összegyűjtöttünk a beteg gyerekek számára 30 millió forintot, azt mindenki tudja, az is, hogy mi az, hogy beteg gyerek, meg mennyi a 30 millió forint. Tehát erre is gondolok azzal, hogy Nagy Márton az ügyek embere, hogy ő ki tud ilyeneket találni, hogy ami nem fog felborítani a gazdaságpolitika, vagy az államháztartásnak a zsánerét, az alapvonalát, de azért egy jól kommunikálható intézkedés, 1-2-15, amit ugye adottan a TV híradóban el lehet mondani, hogy már megint, hogy örülnek a kisiskolások az uszodának, amit átadtak Bátor terenyén, tehát, hogy ebben ő jó. Na most én azt gondolom, hogy beleillik abba a fajta kormányzati gyakorlatba, ami az elmúlt időszakot jellemezte, ugye ezt sokan média kormányzásnak hívják, de ez van más országokban is, mindjárt Németországgal kezdve, amely ugye sok esetben a példa szokott lenni, hogy ők milyen ügyesek, fegyelmezettek, és előre jutnak. Én nem vitatom ezt a legutóbbi kötetemben, ugye közép-európai országok összehasonlításában abszolút a németek jöttek ki a legjobb, de minden mutató szerint, nem csak a pénzügyi mutatók, hanem az összes többi mutató szerint is. De hát ott is van média kormányzás, tehát én azt gondolom, hogy az a fajta funkció, hogy kommunikálható kislépéseket tesznek, amik mindenki fel tud fogni, és ami valóban az adott területen javít valamit, az nagyon hasznos, ugye különösen egy olyan évben, ahol mindjárt két választás is van Magyarországon.
A németekről is akarok majd beszélgetni, de előtte próbáljuk magunkat belehelyezni az igazságosztó szerepébe, ha már jegybank kontra kormány vita előkerült. Az előbb említem általam vázolt polémia arról, hogy a kamatszint az a megfelelő helyen van-e, és ez hogyan hat a magyar gazdasági növekedési kilátásokra. Te ugye úgy fogalmaztál, hogy azért manapság nehéz kritikával illetni egy bank tevékenységét. Ez leginkább azért van, mert ugye egy kényszerpályán mozognak tavaly ősz óta, nagyon más nem is tudnak csinálni. De abban van igazsága a kormánynak, hogy a jegybank nem elég intenzíven csökkenti az alapkamatot?
Én ezzel nem értek egyet, mert lehet, hogy nem jókat olvasom, de amikor az amerikai jegybank elnöke óvattól, hogy az inflációt legyőzöttnek minősítsük, az Európai Központi Bank elnöke, aki gazdasági miniszterként egy kimondottan expanzív gazdaságpolitikát vitt Franciaországban, azt mondja, hogy itt még nagyon messze vagyunk az inflációs végleges, tartós letörésétől, és az, hogy a gazdaságpolitika ezt a kérdést megoldottnak tekintse. Az angol jegybank hasonlóképpen gondolkodik, voltak éppen a japán jegybank az egyetlen, amelyik határozottan egy könnyítési politika mellett van. Ez adottság, most ezen lehet vitatkozni, és sokan vitatkoznak, és magyar közgazdászok is, meg bankárok is időről időre megszólalnak ebben az ügyben, ez nem baj, ez egy szakmai vita közöttünk, de ezt nem mi döntjük el. Amikor a döntéshozatal, a gyakorlatnak a szintjén vagyunk, egy monetáris tanács az nem mondhatja azt, hogy mi megyünk egy teljesen más irányba, illetve mondhatja, hát ott van nekünk a kontrollcsoportnak Törökország, hogy egy politikailag kinevezett jegybankelnök, a Erdogan elnök választási szempontjainak és társadalom felfogásának megfelelő gazdaságpolitikát folytat. Tehát 80% fölötti infláció van egy olyan országban, ahol hosszú éveken keresztül mindjárt tapasztalhatunk, hogy megérkezünk, és odaadunk 10 dollárt, mert ugye nincs vízum, de van vízum, ez beszedik, de az mindig ugyanannyi volt. Ezzel nem kellett így külön foglalkozni, kellett, hogy az ember zsebében legyen egy 10 dolláros bankó, és akkor nem kellett sorba állni, hogy bejussunk Törökországba, sok más országtól eltérő, Amerikától Izraelig, ugye Oroszországig, ugye sorba kell állni, itt nem kell sorba állni. Na most ebben az országban azért lehetett mindig ezzel a 10 dolláros bankjeggyel letudni a a tartozásukat, mert azért egy stabil, én nem azt mondom, hogy olyan stabil volt az inflációs ráta, mint Svájcban, vagy Hollandiában, vagy Németországban, de hogy ez lényegében egy stabil infláció volt hosszú időn keresztül, kiszámítható mértékű. Nem kellett újra tanulni, meg emlékszem régi időben, ahányszor elmentem Görögországba, mindig újra kellett tanulni az étlapon az árakat, hogy mi mennyi, hogy ez most olcsó vagy drága, és egy 10 napba beletelt, amíg kiismertem magamat az étlapon. Most ez Törökországban már hosszú ideje nem így volt, de most így van. De most így van. Az elmúlt egy évben minden arról szólt, hogy Erdogan elnök újraválasztását ez biztosítani kell a túlnyomó többségi szakmai és politikai vélemény ellenére, és ez sikerült neki. Ennek a 80%-os infláció az ára, és ez még úgy 80%, hogy egy csomó minden árát a kormány megkötötte. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha valaki mégis a széllel szembe megy, akkor vállalnia kell, hogy az arcába fog fújni ez a szél, és mindenféle kellemetlenség történik. Én azt hinném, hogy Magyarország a maga beágyazott, európai beágyazottságával, kisnyitott gazdaságával, külföldi beruházásokra való ráutaltságával nem teheti azt meg, hogy adott esetben egy teljesen más monetáris politikát folytasson. Most, hogy nem menjünk nagyon messzire, Surányi György, ami hosszú-hosszú idő óta, ugye utánam végzett, ugye örök junior, tehát pont egy évvel utánam végzett, ő volt katona, én nem voltam katona, tehát ugye egyidősek vagyunk. Rengeteget vitatkoztunk az erről, és azért már legalább egy 5-6 éve hallom tőle nyilvánosság előtti fellépéseken is, hogy hát az erről százsebből végzik, de ahogy Churchill mondta a demokráciában, hogy rossz, de minden más ennél csak rosszabb, ugyanígy az erről is rossz, csak minden más ennél rosszabb, különösen kisnyitott sérülékeny országnak, mint mi vagyunk. Na most ebből adódóan, ugye mi nem vagyunk az erről övezett része, tehát van a gazdaságpolitikának egy nagyobb mozgástere, különösen a költségvetési oldalon, mint hogyha benne lennénk, de ugyanakkor nem tehetünk úgy, mint hogyha nem lennénk beépülve ebbe az európai gazdasági térbe, és ez nem csak a felsőoktatásra vonatkozik, és nem csak a Schengenre vonatkozik, hanem a pénzügyekre még sokkal inkább, vagyis egy magyar monetáris tanács nem folytathat egy tetszés szerint laza monetáris politikát, ha az ország érdekét nézi, beleértve ebbe a kormányzat érdekét, és beleértve mindenek előtt a 10 millió, vagy közel 10 millió magyar állampolgárnak az érdekét, és szerintem ez határozza meg, nem arról van szó szerintem, hogy Matolcsi György, akit ugyancsak kezdőkorából ismerek, megváltoztatta volna a felfogását, és a korábbi dinamikus gazdaságkép helyett most egy ilyen lefagyott gazdaságot, a 1%-ot sem elérő növekedést, tehát az olasz-japán modellt, azt Argentinát tekinteni példaképnek, hanem hát ha valaki be van szorítva a satóval, akkor ugye nem tud nagy dolgokat végbe vinni.
Kicsit nézzük meg, hogyan is néz ki ez a beágyazottságunk az Európai Uniós térbe. Ugye európai parlamenti választások előtt vagyunk, jövő júniusban lesz a szavazás, és az látszik, hogy a magyar miniszterelnök az minden alkalmat megragad az összes nyilvános megszólással, tulajdonképpen arról szól, hogy próbálja pozícionálni az Európai Uniós szavazókat, választópolgárokat, hogy mi lenne a helyes döntés majd júniusban. Tehát tulajdonképpen folyamatosan támadja, most nevezzük brüsszeli bürokratának, de tulajdonképpen az uniós intézményrendszert támadja, nem magát az Európai Uniót, hanem azt mondja, az intézményrendszer ebben a formájában alkalmatlan arra, hogy hatékony válaszokat adjon az unió előtt álló kihívásokra. Ebből engem most igazából az érdekelne, hogy van-e megfelelő táptalaj az Európai Unióban az ilyen gondolatokra. Gondolok itt arra, hogy az elmúlt évek gazdasági válsága az megrendítette annyira a szavazók bizalmát a saját kormányaikkal szemben, hogy az Európai Uniós parlamenti választáson egyfajta protestből tényleg a szélső jobb valamiképpen jól tud majd kikeveredni.
Ez azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés ma, és a válasz mondjuk három részből áll. Egy, hogy a széljobbnak ez az áttörése, ami a politológusok között, én azt gondolom, hogy egy közmegegyezés volt 2020-21-ben, ez nem következett be. Hollandiában, ahol egy arányos választási rendszer van, egy olyan radikális jobboldali párt nyerte a választásokat, nyertve, értve azon, hogy még legalább két párttal, de lehet, hogy hárommal koalícióban fog tudni kormányozni, amelyik az elmúlt 15 évben domestikálódott. Tehát hozzá háziasítva lett olyan módon, hogy alapvető kérdésekben ők nem vitatkoznak, míg mondjuk Marine Le Pen egy évtizeddel ezelőtt a erővezetből való kilépéssel kampányolt, a Hert Wilders ilyesmiket nem mond. Olyanokat mond, amit a holland lakosság egy jelentős része örömmel hall, iszlám ellenes, munkahelyvédő, nemzeti érzéseket fölkorbácsoló szövegeket, de a Hert Wildersre azért már könnyen kimondható, hogy amely kutya ugat, az nem harap. Na most valóban Európa ellenes szélsőjobboldali mozgalom, az Eric Zemmour Franciaországban, aki egy algériai bevándorló, aki egy nagyon radikálisan iszlám ellenes vonalat visz, ő láthatólag kicsit a mi hazánkhoz hasonlóan a szélre tolódott, és ennek következtében az a jobboldali párt, nem is jobb közép, mert jobboldali párt, a Marine Le Penné, amelyik sok tekintetben a Bajor Keresztény Szociális Unió, vagy a Fidesz, vagy a Lengyel Jog és Igazságosságnak a vonalát viszi, az egy ilyen szalonképes vonallá vált, mert hogy ők mit akarnak? A nőket megvédeni a kötelező iszlamizálástól, a francia egyszerű embereknek, hogy lehessen francia termékeket kapni a boltba, és egy csomó olyat, amivel nagyjából a választók jelentős része egyetért. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik eredményeket érnek el, és ebbe beletartozik az Osztrák Szabadságpárt, akikről én a Lendvai Páltól hallottam először, aki igazán nem tartozik az ő barátaik közé, 3 vagy 4 évtizeddel ezelőtt, amikor kérdeztem, hogy lehet egy ilyen országban élni, ahol egy fasiszta párt benne van a kormányban, és erre azt mondta, hogy miért mondja azt, hogy fasiszta párt? Ez azoknak a hangja, akik kimaradtak az előző osztozkodásból. És azóta figyelem, hogy hogy van, hát azért 57 óta él Ausztriában, elég jól ismeri, tehát ezért erről van szó. Végig lehet mondani, nem mondom végig, tehát én azt akarom mondani, hogy Európában nem rendült meg a bizalom. Megrendült a bizalom azokban az erőkben, amik évtizedek óta kormányon vannak, és ez így tovább nem mehet. Tehát a Német Kereszténydemokrata Pártnak időnként ugyanúgy pihennie kell, mint egy kosárlabda játékosnak. Hiába ő a legjobb, akkor is kell neki pihennie. Most pihenőn van. De ez nem azt jelenti, hogy akik helyére léptek, azok valami gyökeresen mást, valami olyan fel akarják forgatni Németországot. Nem mondom végig az összes európai országot, tehát én úgy látom, hogy nincs. Tehát van egyfajta távolság, ami mindig volt a brüsszeli elit és a köznép között, és emiatt van az, hogy időről időre európai ügyekbe leszavazzák a kormányokat, mint leszavazták ezelőtt 17 évvel az európai alkotmányt és sok minden mást is.
De hát te nem tartasz attól, hogy jövő júniusban egy szélsőjobb áttörés következne be?
Én ezt teljesen kizárt, hát a nagy országokban egész biztos, hogy nem. Most, hogy jó végig kellene gondolni, hát azt én nem zárom ki, hogy adottan egy, nem tudom, milyen Lettországban, vagy más ilyen kis államban áttör a radikális jobboldal, de Spanyolországban most éppen elmaradt az áttörés. Franciaországban minden felmérés szerint nem az Zemmour az igazi nyerő.
Lengyelország is más irányba fordul.
És Svédországban pedig azt látjuk, hogy egy szövegében nagyon radikálisan jobboldali kormányzat, ahogy tőlük elvárnánk, egy mérsékelt módon hajt végre.
Talán annyiban más a mostani helyzet 2020-hoz képest, hogy azóta lement egy Covid, és rá telepedett egy gazdasági válság is. Tehát most azt látjuk, hogy ténylegesen gazdasági visszaesés van Nyugat-Európában negyedévről negyedévre. Például Németország elég szenvedősnek néz ki. Ez nem egy brutális nagy visszaesés, amit látunk, de mindenképpen szokatlan a korábbi évtizedek konjunktúrájához viszonyítva. Tehát létezik, ténylegesen létezik egy, sőt, növekvően van egy migrációellenes hangulat az Európai Unióban, és ezt dobja meg, vagy ezt fejeli meg ez az életszínvonal romlása, a megélhetési költségek emelkedése, egy brutális infláció. Ennek a gyúelegye képezhet egy olyan közeget, ami esetleg ebbe az irányba sodorja a szavazókat, de igazából a kérdésem az, hogy valóban akkor a baj Nyugat-Európában, mint amennyi mondjuk a statisztikai adatokból kiolvasható, vagy ez egy kezelhető méretű probléma?
Én azt hinném, hogy a Nyugat-Európa esetében, tehát most kivesszük belőle a újonnan csatlakozó országokat, és különösen a délieket, akik közül, hát különösen Olaszország, de Spanyolország is rossz állapotban van. Görögország nincs rossz állapotban, mert ott egy csomó változást végbe vittek. Portugália nincs rossz állapotban, Írország kimondottan jó állapotban van, tehát ott olyan gyors a gazdasági növekedés, hogy az egykor amerikai szintű államadósságnak a mértéke az lement az uniós átlagra, és ezt megtették 4 év alatt, úgyhogy közben a foglalkoztatás nőtt, és a gazdaság is nőtt. Tehát én azt gondolom, hogy Nyugat-Európáról nehéz így egészében beszélni, hogy van egy néhány...
A németekkel, meg ha jól látom, akkor hollandokkal van.
Ott van, meg a olaszokkal van, meg a spanyolokkal van, de egy csomó országgal azt gondolom, hogy nincsen, vagy ha van, mondjuk francia gazdasága az nem volt egy nagy gazdasági csoda sohasem, akkor ez egy kezelhető, vagy a korábbinál nem súlyosabb, Skandináviában hasonlóképpen, ugye nem szoktunk erről beszélni, mindig a Skandinávia volt a példa, hogy a foglalkoztatásban milyen jól előre mentek, és most a uniós átlagnál gyengébb eredményeket mutatnak föl. Tehát én nem mondom, hogy nincs probléma, minden szép, minden jó, mindennel meg vagyok elégedve, ezt nem mondom, de hogy ez ne lenne kezelhető az országok túlnyomó részében, és most megint Olaszországot kell kiemelni, hogy ott van egy nagy politikai és társadalmi válság, erről épp most olvastam két olasz szerzőnek egy könyvét, ami erről szólt, hogy egy olyan országban, ahol a család iránti lojalitás felülírja a teljesítményelvet, az nem fog sehova se jutni, akkor se ők találták ki a kapitalizmust, ezt mondja Kodonya és Gáli, ugye két olasz szerző, az olasz Nemzeti Banknak a munkatársai, a Oxfordi Egyetemi Kiadónál megjelent könyvükben. Ez, én azt gondolom, hogy ez így van, tehát Olaszország az bajban van, de Görögország például már nincs ilyen értelemben bajban, és végig lehet menni, hogy olyan államok, amik egyébként hagyományosan problematikusnak tűntek, azok nincsenek. Németországban is én azt gondolom, hogy ott egy inkább van egy konjunkturális, mint egy strukturális probléma. Ez a konjunkturális probléma az nyilván súlyosbodik azzal, amit ugye energiaátállásnak hívnak, hogy ők atomenergiától is megszabadulnak, meg az oroszgáztól is megszabadulnak, és hát ugye kizárólag a megújulóra tesznek, akkor ez egy nagyon-nagyon radikális felfogás. Nem akarok nagyon messzire menni, csak mondom, hogy olyan helyeken, ahol ez a megújuló óriási ötlet volt már egy évtizeddel ezelőtt, és ez rengeteg a szélerőmű, és említem Hollandiát, mert ott mindig fúj a szél, és említem Ausztriát, mert hogy ott annyit építettek. ebben a két országban a szélerőművek azok nem gazdaságosak. Tehát csak mondom, hogy egy olyan országban, amelyik így az energiát ilyen módon, ilyen radikális módon a hagyományos energiaforrásokat kiiktatja, annak elkerülhetetlenül lesz hatása a növekedésre. Hogy milyen hosszú távon, az egy jó kérdés. Én nem gondolom, hogy nagyon hosszú távon, mert azért a német gazdaság minden gyengesége mellett egy innovatív, egy a, mondjuk így a elektronikai forradalom, az informatikai forradalom, a zöld átállás által pozitívan érintett társadalom, amelyik maga is nyitott erre. Tehát most az egy fontos dolog, hogy míg egy sor országban az energetikai átállással kapcsolatban óriási a társadalmi ellenállás, Németországban ez nincs. Franciaországban van, de Németországban nincs.
Akkor van okunk aggódni a jövő évi gazdasági teljesítmény miatt, ugye a kormány 4%-os növekedéssel számol. Ezt veszélyeztetheti az, hogy Németországon konjunkturális problémák vannak, vagy ezek nem olyan mélyek, súlyúak, hogy ezek érdemben hassonak a teljesítményünkre?
Nem, ez, amit az előbb mondtam, ez a közép-hosszú távú, tehát 5-10 éves távlat, tehát ez a bedőltek-e a németek, lehet-e azt mondani, amit lehet mondani, tudom, Oroszországra, vagy Törökországra, vagy Olaszországra, hogy a maga a modell van válságban, ez így tovább nem mehet. Ha ők növekedni akarnak, valami teljesen mást kell csinálni. Azt hinném, hogy nem, de mondjuk pont a 2024-ben a német gazdaság az nem tud egy mozdonyként a magyar gazdaság elé állni és kihúzni minket a gödörből. Az a fajta önmagában helyes gondolat, hogy át kellene terelni akkor a magyar kivitelt más piacokra. Ezen más piacok közül én az Egyesült Államokat látom egyedül, aminek a részaránya évről évre nő, oda-vissza, ez jó. De ami a gazdaságstratégia tengelyében állt, tehát keleti nyitás, déli nyitás, abban nem látszanak a számok. Ott van magyar-kínai kereskedelem, amit egyszerűség kedvéért mondhatom, hogy kínai export 9, magyar export 1, az összesen 10. És ugye ezt szokta a külgazdaság és a külügyminiszter mondani, hogy a magyar-kínai forgalom az dinamikusan bővül, hiszen tavaly előtt volt 5, tavaly volt 7, most meg 10, hogy hát ez milyen nagyszerűen nő, de hát egy, ez nagyon kiegyensúlyozatlan. 2, ugye a kínai kapcsolatban rengeteg az olyan, ami nem tudunk pontosan, hogy mi mennyi. Ez egy ígéret, vagy az egy beteljesülés már. Ugye elég sok befektetés van, ahol azt látjuk, hogy erről beszélnek, de nem történik. És most csak két olyan befektetést mondok, amit sose támogattam, és ezért nem panaszolom föl a kormánynak, hogy megígértétek, aztán mégse csináljátok. Hát az egyik a Fudan Egyetem, ami szerintem tökéletesen végig gondolatlan lett volna, valaha megvalósulna, én úgy tudom, hogy most már ezt a kínaiak nem nyomják. A másik a Budapest-Belgrád vasútvonal. Én nem mondom, hogy nem kell 100 évben egyszer felújítani a vasútvonalat, és biztos, hogy erősödik a kapcsolat, az jó lesz, de hogy ez egy kiemelt program lenne, és hogy erre most akkor mindent rá kell építeni, mert akkora lesz a Kínából, Európába irányuló kereskedelem, hogy azon mi fogunk tudni annyit keresni, hogy ez majd kihúzza a magyar gazdaságot a gödörből, és biztosítja 4-5%-os gazdasági növekedést, de szerintem csak olyas valaki mondja, aki soha nem nézte meg a magyar makroszámokat.
Tehát nem reális a jövő évi 4%?
Hát én azt gondolom, hogy ennél kisebb növekedés. Tehát nem mondom ezt, hogy sírtól nemzet süllyed el, hogy most már örök stagnálás és visszaesés, de azt mondom, hogy nem lehet akár mekkora a gazdasági növekedés egy olyan országban, ahol mind az állami, mind a magánberuházások jelentősen visszaesnek, kamatszint magas, tehát a magánberuházások nem fognak felfutni, külföldi befektetések nem tudják a belföldit pótolni, mert jelentős részben nem valósulnak meg, vagy ha megvalósulnak, akkor olyan jellegűek, hogy nem Magyarországon van az értékláncnak a csúcsa, akkor ez azt jelenti, hogy beruházás...
Nem, ki a matek.
Tehát, hogy a beruházási oldalról nem tud a növekedés 4% vagy annál több lenni. A fogyasztásnál, ugye miután egy visszaesési év után vagyunk, igaz, amit Nagy Márton szokott mondani, hogy a visszaesés után jön a felpattanás, de az nem mindegy, hogy mekkora. Nekem az a benyomásom, például a lakásépítési statisztikák alapján, de a kiskereskedelmi statisztikák alapján is, hogy azért akkora nagy fellendülést nem várnék. Örülök neki, hogy a turizmus helyreállóban van, de ha a turizmus Magyarországra irányuló turizmus az visszaáll a tömegturizmusba, az azt jelenti, hogy van bevétel tömeg, de nincs nagy hatékonyság. Na most, ha ezeket összeadjuk, akkor jön, hogy is van a matek, hogy hát akkor még lehetne az export, ami ugye nagyon dinamikusan nő, de hát az, ha igaz, amit a környezetről eddig körbejártunk, akkor az nem lehet olyan nagy. Tehát akkor van magán- és állami beruházás, fogyasztás, export, kereskedelem, turizmus, ezek egyike sem mutat nagyon nagy lendületet. Tehát azért azt látni kell, hogy nem olyan egyszerű, tehát könnyű számokat beleírni, ha ezen múlik, hogy ki mekkora hazafiát, én még a négynél is tudok nagyobb számot mondani, de hát milyennek a realitása, én nem látom ezt reálisnak. Különösen az, hogy az idei visszaesés évben a költségvetés egy 6% körüli hiányt hozott össze, az azt jelenti, hogy a jövő évben ekkora nem lehet. Azt mindenképpen kell csökkent. Nem a Európai Központi Bank elnök asszonyának jó indulata miatt, hanem önérdekből. Hát ez biztos, hogy csökkenteni kell mondjuk fele ekkorára. Az azt jelenti, hogy az állam nem fogja tudni a maga fogyasztásával és a bérek támogatásával kipótolni azt, ami a gazdaság folyamataiból nem jó, és emiatt én egy kisebb, egy ilyen 2,5-3% körüli növekedést tartanék valószínűleg, nem azért, mint hogyha nem lenne jobb, hanem nincs rá realitás.
Csaba László, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.